Körülbelül egy hónappal ezelőtt volt április 11-e, és ezt tudjuk nagyon jó, hogy nem csak a költészet napja, hanem József Attilának a születésnapja is. 120 évvel ezelőtt született. Én joggal nevezem őt költő zseninek. Ki is volt ő, hiszen mindössze 32 év adatott meg neki.
Ugyebár ebbe a kiejtésbe az volt a fő koncepció, hogy kicsit József Attila még életében megjelent írások, saját művei, meg az a fajta lenyomat, amit a korban meghagyott, a folyóiratokban, illetve a kortársaiban, hogy ezt valahogy ábrázoljuk vele, mert sokszor van az a fajta elcsépelt gondolat, hogy igazából csak a halála után lett egy nagy költő. Ez valamilyen szinten persze igaz, de ugyanakkor ányalja azt a képet, hogy az életében is már például Nyugatba tudott publikálni, aminek egy nagyon nagy fő álma volt, és egy fő célja. És, hogy mondjam, életében még nem nyerte meg a Baumgartner díjat, de például kétszer jutalmat is kapott. Erről majd később majd fogok beszélni, hogy ez miért. És hát igazából ezt akartuk bemutatni.
Kevesen tudják szerintem a laikusok közül, hogy egy könyvtár nem csak a költőnek vagy az írónak a műveit őrzi, hanem sokszor dedikált példányokat, sokszor a saját kézírását, és sokszor olyan kuriózumokat, amelyeket csak bizonyos alkalmakon láthat az ember, mint mondjuk most az, hogy 120 éve született József Attila.
Igen, és hát ennek kapcsán ki is raktunk több ilyen kuriózumot. Van is jó pár olyan kiadásunk, ami még akkor jelent meg, tehát első kiadásos verzió. Persze van olyan, ami már később jelent meg, de hogy igyekeztünk mindent kitenni az összes művét, amit számunkra elérhető volt.
És itt látok három pici apró könyvet, na ilyen pici könyveket, meg aztán végképp nem hiszem, hogy bárki is fogott a kezébe.
Igen, igen, hát van a könyvtárnak egy Lilliputi gyűjteménye, konkrétan a katalógusban is így szerepel, hogy Lilliputi, és hát például ezekben most itt hármat itt ki is emeltünk, ami József Attilával kapcsolatban megjelent, ugyebár ezek ilyen 60-as, 70-es években volt ez divat, hogy mini könyvekként kiadják. Egyébként a legkisebb ilyen könyv is megvan, ami ilyen kis nagyítóban van benne, és olimpikonoknak az eskütétele van benne több nyelven.
Szerintem valamennyire az emberek ismerik József Attila életét, de hogyha úgy belemélyed egy kicsit az ember, és utána olvas, akkor azt látja, hogy nagyon hányattatott sorsa volt.
Igen, ezt végül az egész életén keresztül láthatjuk. Igazából az volt a szerencséje, hogy voltak olyan családok, akik mögötte álltak, és támogatták. Ténylegesen ezen múlott az, hogy utána megjelentek a kötetei egyáltalán. És valahol ez is a szomorú, hogy az élete végén voltak pozitív jelek, hogy sikerül újra állást találni, hogy sikerül elhelyezkedni, hogy már lakást is sikerül találni, de ennek ellenére ugyebár megtörtént az a tragikus eset, amit mindannyian ismerünk.
De ez vezetett egyébként, tehát az élete vezetett az ő tragikumához? Tehát magyarán az, hogy sosem sikerült igazán jó állást találnia, ha talált is állást sokáig nem tudott ott megmaradni, állandó pénzhiánnyal küzdött?
Úgy gondolom, hogy nem tudhatjuk 100%-osan, hogy ez egy öngyilkosság volt-e, vagy egy baleset. Mind a kettőre vannak találgatások, meg bizonyítékok, de hogy lényegében én azt mondom, hogy ha öngyilkosság, akkor mindenképpen ezt láthatjuk. Tehát főleg az élete végénél, vagy a szabad ötletek jegyzékénél is azért eléggé megnyilvánul ez a dolog. Tehát igen.
Beszéljünk akkor először az első tárlóról. Ez az, ami a kezdeteket mutatja be, még kapunk egy kis lenyomatot arról, hogy mikor született, ki volt az ő családja, és hogy végül is a nehezen is, de a tanulmányait elvégezte.
Igen, az első az inkább egy ilyen áttekintés József Attiláról, ezért is van az élete legelejétől a legvégéig, illetve az összes fő művei, amik megjelentek. Tehát ez egy ilyen kis összesítő, hogy tudjuk, hogy azért nagyjából kicsoda, mi is milyen művei jelentek meg. A többi, ezek inkább kicsit ezek a főbb attrakciók, amik ténylegesen érdekesebbek. Vannak a dedikációk, illetve kéziratok. Nálunk a Somogyi Könyvtárban összesen 4 József Attila által dedikált kézirat van, ugyebár az egyik az a Medvetánc. Egyébként tudva levő József Attila, hogy nagyon sokszor ilyen nagyon egyszerűen dedikált, hogy csak beírt, hogy József Attila is ennyi. Na most nálunk szerencsére van 3 ilyen kivétel is, amit kifejezetten személyeknek dedikált. Igazából ezért is jutott valahogy a könyvtárba. Például az egyik az Móra Ferencnek dedikálta a Szépségkoldusát, ami Szegeden jelent meg. A másik az Juhász Gyula bátyának, hogy megszólítja igazából őnek.
Hát, nagy barátságot ápoltak.
Nagyon nagy barátságot, és Juhász Gyula is írta az előszavát ugyebár a Szépségkoldusának, tehát megvoltak azért a kapcsolatok. És van még egy harmadik,
Jónás Ernőnek.
József Attilának volt egy olyan kiterjedt kapcsolatrendszere itt Szegeden, aminek meglátjuk majd még több helyen is lenyomatát. Ugyebár ezen kívül vannak másolataink, például amit Juhász Gyulának írt levelet, itt is találhatunk jó párat, de van egy olyan karikatúra, amit az egyik barátja készített róla, és ennek itt az eredetiét itt meg is tekinthetjük.
És ugye hiteles másolatok a kéziratok, de jó látni.
Igen.
Tehát azért közelebb hozza hozzánk a költőt, hogy látom azt, Igen. hogy József Attila hogyan írt, Igen. hogyan írt, amikor szépen és átgondoltan, és hogyan írt, amikor éppen csak följegyzett valamit. Igen. Mondjuk mielőtt hozzákezdtünk a beszélgetéshez, én mondtam, hogy ez alapján, a kézírás alapján én meg nem mondtam volna, hogy ő bármilyen problémával küzd.
Igen, és ami még ilyen nagyon fontos, ez egy kevésbé ismert gyűjtemény, ez a Tardos Kaosszig. Ez Szegeden egy vállalkozó volt abban az időben, ez a 19. század vége, 20. század eleje. Uh-huh. Egy vállalkozó volt, és neki volt egy ilyen kis vendégkönyve, amiben be lehetett mindig írni. És őnek egy olyan kiterjedt kapcsolatrendszere volt, hogy ő tényleg itt Szegeden mindenkit ismert. És országosan is mindenkit ismert. Tehát egy jómódú zsidó család volt ez a Tardos Kaosszig, és az Ármin találkozott is többször József Attilával, először Juhász Gyulának a társaságában, és akkor már röviden írt József Attiláról egy ilyen kis jegyzetet, hogy 19 éves tiszta fiú, tehát lényegében egy eléggé pozitív benyomást keltett neki elsőre József Attila, és utána többször is találkoztak, és József Attila egy alkalommal például neki dedikált ezt a Lázadó Krisztus című versét, és így kéziratba is odaadta neki, és aztán volt olyan, amikor csak hirtelen itt járt Szegeden később József Attila, és akkor annyira sietett, hogy mindenképpen szeretett volna egy üzenetet hagyni az Árminnak, úgyhogy gyorsan előkapott egy kezébe akadó névjegykártyát, és a hátadára így ráfirkálta, azért mondom így, mert ténylegesen a kéziraton azért látszik ez a fajta sietség.
Igen, és mindig látszik, hogyha valaki közel állt hozzá, mert Ármint is bátyámnak szólítja, ugyanúgy, mint Juhász Gyulát, és ugye Juhász Gyula, meg Tardos Kaosszig Ármin is azok voltak, azok a személyek, akik fölfigyeltek József Attilára, tehát akik meglátták benne Igen. a költőt.
Igen. Azért is tettük ki lényegében, abban kapcsolódik a könyvtárunkhoz, hogy ezek Bécsben találhatók meg ezek a könyvek, viszont a könyvtárunk vállalta, hogy ezt digitalizálja, és hát végül is nálunk voltak egy ideig ezek a könyvek, és utána lehet belőle egy ilyen külön megjelent könyv, ami összegyűjti ezeket az aláírásokat, és így felsorolja.
Szóval, ha valaki ezt szeretné látni, ezt megnézheti, vagy ehhez azért engedély kell?
Megnézheti, illetve ki is kölcsönözheti, mert hogyha a Tardos Kaosszig és könyve gondolsz.
Igen. Na, hát akkor jön a következő tárló.
Igen, itt igazából azokat a Szegeden, illetve az életében már megjelent verseit szedtük össze, ami különböző folyóiratokban jelentek meg. Nagyon fontos az egyik, az a példa, amit itt találhatunk, ez a lírai antológia, amit Szegeden jelent meg. Ez is egy ilyen kezdeményezés volt, hogy a szegedi költők a 20-as években próbáltak kiadni egy antológiát, ezt végül is sikerült megvalósítaniuk, abban már megjelentek József Attilának az írásai.
Hát igen, és ha azt nézzük, 1922 a dátum, igen. tehát amikor a Szegedi Koroknai Nyomdában folytak az előkészületek igen. egy fiatal szegedi költőket bemutató antológia kiadásához, és hát igen. ugye 1905-ben született József igen. Attila, tehát nagyon igen. fiatal volt.
Igen, igen. És ami megint csak ezt a fajta fiatalkori zsenialitását is mutatja, neki az első versei, ahogy mi láttuk, ez a Dongó című folyóiratban jelentek meg Makón, és ráadásul egyből kettő vers jelent meg. Az egyiket azt Piki A néven írta, a Női Szív címmel, a másikat azt már J.A. ponttal írta. Dongó az akkoriban Makón egy ilyen érclap volt lényegében, és ezen belül jelentek meg, tehát ez egy kicsit ilyen ércesebb versek.
És ez nagy szó, hogy megjelent, mert ugye ezt olvastam róla, hogy Makón ő azért küzdött sokáig, hogy megjelennek a művei, és nem sikerült neki elérni. Tehát ez egy nagy szó, hogy utána a Dongó című érclap az lehozta.
Így van, és főleg azt látni, hogy azért tényleg 17 évesen már belekerül egy ilyen folyóiratban.
Tanulmányai során ő neki azért voltak problémái, mert ugye azért nem volt egy jó tanuló. Sokszor abba is hagyta a tanulmányait, mert ugye dolgoznia kellett, édesanyja beteg lett, stb. De egyébként a tanulmányai során is azért volt olyan tanár, aki felfigyelt rá, és volt olyan is, aki hát úgymond eltérítette a pályáról.
Igen, bőségesen akadtak. Nyilván mindenki tudja a szegedi Horger Antalos ügyet. Igen.
Itt most nézem, hogy 1925-ben egyre sűrűbben jelentek meg versei a Színház és Társaságban. Ez maga, ez a színházi újságból egy rész, amit láthatunk?
Igen, ez egy rész, és azért is gondoltuk fontosnak kitenni, mert ez nem csak egy 120 éves jubileum, hogy megszületett, de 100 éve jelent meg a Tiszta Szívvel című verse, ami ugyebár egy eléggé emblematikus rész az ő pályájából. Ezt mindenképpen szerettük volna kitenni.
És itt láthatjuk 1923. januárjában Koroknainál újabb irodalmi lap indult, a Csönd. Igen. Így nézett ki a Csönd folyóirat?
Igen, ez így is nézett ki, és hát igazából mondom, akkoriban nagyon sok ilyen kezdeményezés volt, és a Csönd az például szintén az egyetemisták itt Szegeden találták ki, hogy szeretnének egy saját irodalmi kritikai folyóiratot alkotni, és hát lényegében ilyen kezdeményezések voltak, nyilván ezek nem voltak hosszú életűek, de itt is legalább meg tudtak jelenni a versei, illetve amit még itt összeszedtünk külön, az például megjelent a Makói Reggeli újságban, ez egy akkoriban nyilván egy napilap volt, de hogy abba megjelent magára a Szépségkoldusára is egy rövid összesítő, ugyebár szinte ami a 20-as években jelent meg, mint az első önálló kötete.
Azért is ajánlom azoknak, akik még szeretnék látni ezt a tárlatot, május 24-éig még megtehetik, hogy eljönnek a Somogyi Könyvtárba és a Földszinti Kiállító térbe van ez a kis picike tárlat, mert hogy azért térjünk egy kicsit vissza a Dongó című jelclapra, mert amikor én megérkeztem, akkor pontosan ezzel kezdted, hogy van abban az jelclapban egy kis verse József Attilának, a Női szív, amit én nem ismertem, és nagyon jó.
Igen, igen, eléggé szókimondó, és hát eléggé értesen is, hogy mondjam, ábrázolja a női szívet, szóval én mindenképpen az olvasóra bíznám, hogy olvass el, és akkor meglátja, hogy most itt miről beszélünk.
Menjünk tovább, jön a Nyugat, mert hogy ez egy nagyon fontos állomás volt József Attila életében, és ahogy az elején fogalmaztál is, ugye mindenki azt mondja, hogy József Attilát igazán a halála után ismerték el, de te viszont azt mondtad, hogy nem, mert hogy a Nyugatban megjelentek művei.
Igen. Igen, igen, tehát azt a fő célját, amit kitűzött, hogy a Nyugatban előbb-utóbb megjelenjen műve, ez végül is utána többször is sikerült, és összejött neki. Ennek itt látjuk lenyomatát, és amit korábban említettem, a Baumgartner díjat, ugyebár életében már kétszer jutalomban részesült, ha nem is nyerte meg a fődíjat, ugyebár ez annak köszönhető, hogy abban az időben a díjnak a kurátorával Babits Mihályon nem volt egy túl jó kapcsolatban, de az élete vége felé vele is kibékült, és ez is jelezte volna, hogy utána kapott olyan biztató jeleket az ismerőseitől, hogy meg fogja kapni a díjat, de ez már tényleg az élete végén volt, tehát ez is kicsit ilyen tragikum, hogy már látszik a alagút végén egyfajta fény, a lehetőségekre gondolok, meg ez a díj, de nekem éreztem, megtörténik ez a tragikus eset, ami majd itt láthatunk.
Igen, és itt már azért szó van arról is, hogy ugye rendőrségi ügye volt József Attilának, kezdett a politika felé érdeklődni, és történtek dolgok a politika kapcsán, hogy bizony 8 nap elzárásra ítélték, de aztán a büntetést 3 évre fölfüggesztették, pénzbüntetést kapott. És itt látok egy kis fénymásolatot, egy fényképet, amiről írjátok is, hogy ez kuriózumnak számít.
Igen, ez abban a szempontból kuriózum, hogy 2 évvel ezelőtt találták meg ezt a cikket egy folyóiratban, ki voltak emelve, hogy írók a törvényszék előtt, és hát itt jelent meg egy olyan József Attila, még nem ismert kép. Ugyebár többször volt erre alkalom, hogy találtak egy-egy fotót, főleg manapság, és akkor gondolkoztak, hogy azért most József Attila van, vagy nem. Több irodalom történész is kellett, és volt, amit persze úgy találtak, hogy hát ez nem, ezt összetévesztették egy másik emberen, meg is mondták, hogy kivel, de volt, amit kifejezetten megtaláltak, ez egy remek példára. És ez abban a szempontból egyébként érdekes, hogy itt nem csak ő szerepe rajta, akit ismerhetünk, hanem több olyan nevesebb költő, akik később mondjuk nagyobb pályát futottak be. Ilyes Gyula például, akit ismerhetünk, ugyebár a népi írók közül, ő is közte van. Ugyebár ennek az a története, hogy ugye mondom azt...
Volt ez egy röpirat per.
Igen, tehát egyrészt az is volt, egy röpirat per, igazából József Attila életében rengeteg ilyen per volt, elég volt hozzá akár egy vers is. A Tiszta szívvel, meg annak a következményét, ezt ugyebár ismerjük, de például a Lázadó Krisztus kapcsán is volt egy ilyen 8 napi elzárás, és valamilyen szinten kicsit így is megjelent az akkori folyóiratokban, mint egyfajta botrányos költő, tehát ebből már mindenki mondhatni ismerhette talán. És hát ennek a ábrázolásnak tényleg is az a sztoria, hogy röpriatot részettek abból a szempontból, hogy a kivégzést, mint ilyen fajta büntetést, ezt eltöröljék. Ez volt a céljuk igazából, és hát ezzel kerültek utána a bíróság elé.
És aztán itt látunk köteteket, az 1931 márciusában megjelent Döntsd a tőkét, tehát az is megtalálható itt a Somogyi Könyvtárban.
Igen, igen, igen. Ez is megtalálható többek között, ugyebár itt is volt egy olyan vers, azt hiszem a Szociális Tech című vers, ami kapcsán szintén volt egy külön pere. Egy időszakban jó kapcsolatot ápolt a kommunistákkal, de egyébként azt is tudjuk ugyanakkor, hogy az élete vége felé velük is utána szembe került egy verse kapcsán, amiben összemosta a kommunistákat a fasisztákkal együtt, és egy kutyának mondhatni, annak nevezte őket. És hát van egy nagyon érdekes történet, most itt bocsánat, hogy közbevágok, mert itt eléggé vegyesen tettük ki a köteteket, de hogy megjelenik ugyanakkor még a 20-as években az egyetemi pályájánál a Párizsi út. Köztudott az, hogy 1926-27-ben ő kiutazott Párizsba, ugyebár ez megint csak az egyik támogató családnak a támogatásából valósult meg, és hát utána a Sorbonon kapott is ösztöndíjat, és ebből tartotta fel önmagát. Annyit tudunk a Párizsi útjáról, több ilyen önálló kötet is jelent meg, tehát irodalomtörténészek által, hogy látogatta ezeket a párizsi emigráció által is, nagyon is ismert ilyen kávéházakból is, ő is ott járt, és nem csak ott fordult meg, hanem ténylegesen valamennyire megismerkedett a francia irodalom egy-két képviselőjével, és hát ennek az lett a gyümölcsöző része, hogy utána meg is jelent konkrétan egy franciául írt verse egy akkori folyóiratban. Ennek sajnos nem találtuk meg magát az eredetiét, mert próbáltunk utána nézni, hogy mégiscsak megtaláljuk, és legalább másolat formájában ki lehessen állítani, de nem találtunk. Viszont találtunk külön egy olyan kis szórólapot, ami az egyik ilyen irodalmi este kapcsán, mert ő olvasott is föl ezekbe a kávéházakba, nyilván volt ahol magyarul is, de volt ahol franciául is.
Igen, tökéletesített a nyelvtudását, tehát ő tanult, és pont ezt beszéltük, és én ezt kérdeztem tőled. Ugye meglepő, ha valaki ismeri József Attila életét, hogy milyen hányattatott sorsa volt, és hogy mindig pénztelenségek küzdött, hogy került ő Bécsbe, meg a Sorbonra. Tehát ugye ezek nagyon neves helyek, és azért kellett ahhoz pénz is, és ugye mondtad, hogy volt támogatói, de hát, hogy ott azért két fél évet ő végigjárt.
Igen, igen. Ahogy mondtam, ugye a Sorbonon kapott is erre valamiféle ösztöndíjat, és abból is igyekezett magát fönntartani. Ugyebár ez a gazdag kávéházba járás mellett azért nyilván a szállásnak a kiválasztásán egy kicsit azért látszott, hogy akkor hotelbe ment, de hát azok a hotelek is azért eléggé szerény hotelek voltak.
Inkább munkásszálló, ugye?
Inkább munkásszállók szinte. De egyébként ugyanakkor látjuk ennek a mai napig a lenyomatát, tehát hogyha valaki elmegy Párizsba, akkor ott megtalálja ezt a József Attilára szóló kis emléktáblát. És megint csak egy érdekes történet, hogy 27-ben, mielőtt visszament Magyarországra, azért ki akart jutni mindenképpen a francia Rivierára, a tengerpartra, és akkor hát a maradék ösztöndíjat azt lényegében erre költötte, hogy kijusson oda. Ebből az lett, hogy utána a hazaútra való vonatjegy már nem volt. Nem futotta ki belőle, szóval új kölcsönt kellett kérnie, vagy legalábbis fölvenni a kapcsolatait, hogy valahogy hazajusson. De ami ténylegesen érdekes, hogy igen, tehát amit eredetileg a vizsgáira kapott ösztöndíjat, azt arra költötte, hogy utána elmenjen a francia Rivierára, hogy ha már el kell menni, akkor legalább ezt mindenképpen meglátogassa, és az az érdekes, hogy ott az a szálló, ahol megszállt, ott szintén mai napig egy emlékplakettet láthatunk, és évekkel később irodalomtörténészek azt hiszem kimentek arra a helyre, ahol József Attila annó járt, és megkérdezték annak a szállónak a vendéglátóját, hogy tudja, hogy ki volt ott, és hát ő nyilván nem tudta, tehát hogy annyira sok ember fordult meg minden, hogy ő egyetlen tudta, hogy ki ez a József Attila, ő neki egy teljesen ugyanolyan ügyfél volt, mint bárki más.
És itt a Nyugat is, amit nagyon-nagyon emlékeztünk, ugyanez csak egy fénymásolat, de akkor is előttünk van.
Igen. Maga a címlap az egy fénymásolat, az való igaz, de maga a kötet, amiben benne igen. van, ez ténylegesen az akkori, abban az évben megjelent Nyugatokat kötetje egybe. Címlap is benne van, csak oda tettük a másolatot, hogy azt is lássuk nyilván. Itt is látszik rajta az akkoriban megjelent költők között, ott van József Attila neve is. És hát neki azt hiszem itt rögtön szintén igen kettő verse jelent meg.
Az Útrahívás szerintem mindenki ismeri. És van két újságcikk, ami már a halálával foglalkozik, ezt sem láthatja gyakran az ember.
Igen, igen, igen. Konkrétan a két legismertebb akkoriban országos lap volt, az egyik a Pesti Napló, a másik pedig az Est című folyóirat.
Az Est. Kérem szépen, 10 fillérbe került az
így
Est.
Van, így van. Ugye ebben a Pesti Napló kicsit ilyen hivatalosabb napi lap volt, de az Est az meg egy picit ilyen búvárosabb tematikájú volt.
És hát igen, mondjuk én olvastam a Pesti Naplónak, elolvastam, amit József Attiláról írnak, és mintha egy művet olvasnék. Az Est az viszont közölte a tényeket, hogy na akkor mi igen. történhetett.
Igen, tehát itt kifejezetten látjuk is magát a kiemelést is egy kicsit más. A Pesti Naplóban igazából egy rövidebb cikk született, de például az Estben lehozták címlapon. És ami számomra külön érdekes, hogy megjelent József Attiláról itt is egy ábrázolat, de az például abban a könyvben, amiben összeszedik az összes József Attila ábrázolást, abban például nem találjuk meg. Szóval nem tudom, hogy ez most egy újabb, nem tudom, József Attila ábrázolás lenne. Nyilván ezt nem erősítettem meg, nem vagyok én irodalomtörténész, de ki tudja.
Igen, és az Est az lehúzza konkrétan a 6 éves betegségét. Igen. Tehát itt írnak arról, hogy most öngyilkos lett, vagy baleset. Igen. Azért ezt megelőzte egy 6 éves hosszú depressziós és beteg időszak. Voltak időszakok, amikor úgy gondolták, hogy kilábal belőle József Attila, de hát sajnos nem is tragédia lett a vége. Viszont a Pesti Laplónak az írása, az nekem azért tetszett nagyon, és ahogy így végigolvastam, mert hogy fölteszi a kérdést, hogy miért nem adtunk neki többet. Tehát, hogy kaphatott volna életében többet is, mint amit kapott.
Igen, igen, és valahol azért ez is jól ábrázolja azt, hogy igenis volt egyfajta ismerettsége a közéletben, főleg, hogy országos lapokban jelent meg, és valahol le is hozták konkrétan címlapba. Tehát, hogy azért ténylegesen volt egyfajta József Attila képen akkor is, nyilván később lett nagy költővé a Vasában, mint azt ma ismerjük.
És ami nagyon érdekes a költőknél és az íróknál, hogy a mai napig kutatják őket. Előkerült egy fénykép 2023-ból, ez 2 éve volt, beszéltük, és van egy olyan tálunk, amelyben válogatás van az utóbbi évek szakirodalmából. Mert hogy József Attilát még ma is kutatják, pontosan a halálának körülményei kapcsán is nagyon sok mindenkiben vetődnek fel kérdések, és a szabad ötletek jegyzéke, ami meg aztán a legjobb kutatási téma, hogy ott valójában a saját elmeállapotáról ír, a saját világáról, vagy pedig egy kitalált az egész.
Igen, igen. Nem tudom, hogy a hallgatók ismerik-e, de például József Attilának ez a szabad ötletek jegyzéke, hogy ebben nagyon ismeretes, hogy akkoriban volt egy ilyen pszichológiai kezelése.
Skizofréniával kezelték, de ha jól tudom, akkor borderline szindrómával szenvedett.
Igen, az
nagyon hasonlít a kettő egymásra.
Igen, és hát ennek igazából volt egyfajta ilyen terápia jellegű dolga, hogy akkor leírja külön azokat a gondolatokat, amik a fejében megfordulnak. És hát eléggé kaotikus, és hát sokszor olyan dolgokat találunk meg benne, ami igencsak meglepő, és abban a József Attila képben, amit ma gondolunk, illetve ápolunk, abban azért kicsit furcsán, vagy nehezen fér bele, inkább igen.
Ha jól tudom, akkor Gyömrői Edit volt a kezelőorvosad, és hogy gyengéd érzelmeket is fűzött hozzá, de ez a művészeknél sosem volt ritka, hogy a kezelő orvos iránt éreztek gyengéd szálltak, vagy akik ugye foglalkoztak velük.
Igen, igen, és ennek legnyomatát is megtalálja külön azt is, hogy ténylegesen vonzott hozzá, és hát nyilván azt a fajta elutasítást is, amit kapott. Kifejezetten igyekeztünk az utóbbi 3 évtizednek az irodalmi munkásságát összeszedni József Attiláról, és hát nagyon vegyesen, tehát nem csak irodalomtörténeti munkákat találunk benne, hanem kicsit ilyen spécibb vagy speciálisabb részét, mint például az egyik, amiben összeszedik az összes róla megjelent fotót, illetve van egy másik, amiben meg az életének a végét próbálják megfejteni, most akkor öngyilkosság történt, vagy egy baleset, és hát ezekre próbál kísérletet tenni, azt hiszem talán egy ex-rendőr az írója, de nem vagyok benne biztos.
Én is, amit olvastam a halálával kapcsolatban, hogy ugye ott elvileg voltak szemtanúk, és amiket ők elmondtak, balesetet feltételeznek. Igen. De hogy nagyon sokan pontosan az állapota miatt, a lelki állapota miatt inkább azt mondják, hogy ez nem véletlen. Mert hogy ugye életében azt tudni kell, hogy többször volt öngyilkossági kísérlete.
Igen, igen, igen.
És az emberek többsége ebből indult ki a halálának kapcsán, hogy nem véletlenül volt ő ott a vasúti sínek közelében, és a két tehervagon között.
Így van, és ténylegesen ott is volt a keresztül a sorompó, tehát hogy körülírják a helyszínt, tehát le volt elestve a sorompó, az az lazán átbújt, és akkor át is ment volna a éppen megállt teher kocsik között. Tehát mind a kettőre bőven találunk olyan lehetőséget, hogy tényleg ez lehetett akár egy öngyilkos, de lehetett akár ténylegesen egy baleset is.
Ez örök rejtély maradt számunkra. Ezek a művek, amikről beszéltünk, újságkiviratok, maga a nyugat, ezek digitalizált formában egyébként megtalálhatók már a Somogyi Könyvtárban, vagy nem, inkább kikölcsönözhető formában?
Digitalizált formában olyan módon megtalálható, hogy például az Arcanonnak a saját oldalán, ahol kifejezetten folyóiratokat digitalizálnak, ugyanakkor van a könyvtárnak a saját adatbázisa, abban ugyan még így külön nem feltétlenül találjuk meg, de itt igazából a helyi újságokat digitalizáljuk, tehát simán lehet azt, hogy később akár makói újságot is fogunk majd kitenni digitálisan elérhetővé, és akkor abban szabadon kutathatóvá tenni. A Arcanon meg abban a szempontból lehet az a könyvteremben érdekes, hogy bár itt a interneten keresztül, a Wi-Fi-nken keresztül bele lehet nézni az Arcanonba, és lehet benne szabadon kutatni, szóval igen.
Érdemes mindenféleképpen akkor megnézni. És én mindenféleképpen ajánlom akkor azoknak, akik mondjuk Szegeden és Szeged környékén élnek, hogy május 21-éig, ha szeretnének József Attiláról is egy kicsit az élete mögé látni, akkor jöjjenek és nézzék meg ezt a picike kis kamara kiállítást, mert hogy vannak benne igazi csemegék.